Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 6. Edward 1553 elején bekövetkezett halála a katolikus restauráció rövidnek bizonyuló lehetőségét teremtette meg Angliában. 8. Henrik végakarata és az 1544-es öröklési törvény értelmében a trón első Mária királynőre szállt, aki a protestantizmussal rokon szembező főurak egy kis csoportjának rövid ideig tartó ellenállása dacára az alattvalók többségének támogatásával lépett trónra. Az új királynő Tudor Mária 8. Henrik és első felesége aragóniai Katalin lánya volt, Henrik legidősebb, a felnőtt kort megért gyermeke. 1516-ban született, így már 37 esztendős, megkeseredett hajadon volt, amikor uralkodó lett. Gyermekkora nem volt zavartalan, hiszen amikor Henrik felbontotta Katalin királynéval kötött házasságát, őt fattyúnak nyilvánították, és eleve kizárták a trónöröklés rendjéből. Vidéki birtokára visszavonult, lényegében fogolynak számító anyja nevelte, egy idő után azonban tőle is elszakították. Bántódása nem esett Balain Anna királynéi tündöklése idejében sem, ami a király akarata mellett rokonai befolyásának volt köszönhető, hiszen unokatestvére volt 5. Károly császár és spanyol király. Félig meddig titokban buzgó katolikusnak nevelték, és az maradt felnőtt korában is, így trónra lépése egyet jelentett az angliai katolikus párt megerősödésével és egy katolikus restauráció lehetőségével. Támogatói szép számmal voltak, hiszen a főurak és a püspökök között is voltak, akik korábban is kitartottak titokban Róma hűsége mellett, az ország népének jelentős hányada pedig vagy közömbös volt az egyházi ügyekben, vagy első szóra hajlandó volt visszapártolni ősei hitéhez. Mária miután bevonult Londonba és megkoronázták, a protestáns tábor vezető alakjai és a kontinensről Angliába jött reformátorok menekülésre fogták a dolgot, Mária pedig hozzálátott nagy tervéhez, Angliának a katolikus egyházba való visszavezetéséhez. Azonnal visszahelyezte tisztségükbe a korábban katolikus nézeteik miatt leváltott püspököket, közülük pedig Stephen Gardinert, Winchester püspökét kancelláriává nevezte ki, és rábízta a katolikus egyház és vallásosság helyreállításával összefüggő teendőket. Rendeletet adott ki a királynő a hagyományos latin mise visszaállításáról, a templomok visszaadásáról, illetve a templom belsők a latin liturgia által megkívánt berendezéseinek pótlásáról, amíg újdonságnak számító tabernákulumok elhelyezéséről, bár ez sok nehézségbe ütközött helyenként. A korábban a hitújítás mellett magukat elkötelező püspökök közül többen, így Latimer, Coverdale és mások börtönbe kerültek, és ez lett a sorsa a királynő intézkedései ellen tiltakozó krémmelérseknek is. A londoni parlament eltörölte az összes 6. Edward idejében hozott protestáns ízű törvényt, visszavonta a felsőbbségi törvényt, bűnbánatot gyakorolt és nyilatkozatban tett hitet Róma hűsége mellett. Ezzel párhuzamosan a Canterbury-ben tartott zsinat hatályon kívül helyezte az 1552-es imádságos könyvet, a korábbi egyházi rendtartást és liturgikus szabálykönyvet, egyben pedig megerősítette a papok nőtlenségének kötelmét és újra lehetővé tette a szerzetes rendek működését. Ugyanez a zsinati állás foglalás teológiai kérdésekben is nyilatkozott, mivel ünnepélyesen hitet tett arról, hogy az eukarisztikus áldozat értelmezésében a transzszubstanciáció az átlényegülés tanítását tekinti helyesnek. Az intézkedések hatására mintegy 2000 papot bocsátottak el, kis részben nyíltan protestáns állásfoglalásuk, zömében azonban házas állapotuk miatt. A Rómához fűződő viszony tekintetében ugyanakkor a parlament úgy foglalt állást, hogy a pápa egyházfőségét elvileg és a hit dolgaiban elismeri ugyan, de személyi, anyagi, kormányzati kérdésekben autonómiát, illetve királyi fennsőbbséget igényel a Szigetország egyházának. A legnagyobb riadalmat a birtokok visszavételének lehetősége okozta, és csak akkor támadt nyugalom, amikor harmadik Gyula pápa külön dokumentumban garantálta az ilyen tulajdonok sérthetetlenségét. Kezdettől világos volt viszont, hogy a korábban a katolikus egyháztól elkobzott, nagy részben világi kézre jutott birtokok visszaadása amúgy is lehetetlen, ezért a királynő új adományozásokkal próbálta szerény mértékben helyreállítani az egyház működésének anyagi alapjait. Róma és a katolikus uralkodók üdvözölték az így bekövetkező fordulatot, ötödik Károly császár pedig külön is biztosította támogatásáról rokonát. Bár Mária is környezete egyaránt elkötelezette Róma hű és buzgó katolikus volt, a restaurációs kísérlet irányítása mégis egyetlen ember Reginald Paul bíboros pápai legátus kezében összfontosult. Paul a korabeli angliai vallási események kiemelkedő alakja, 1500-ban született Londonban. Ősei anyai ágon az ősi királyi dinasztia Plantagenet ház tagjai voltak. Nagyapja Clarence hercege komoly szerepet játszott a 15. századi rózsák háborújának eseményeiben, de Reginald unokaöccse volt a 4. Edward és 3. Richard királyoknak, és rokona a Tudorháznak is. Mint királyi rokon fiatal éveitől birtokolt a 8. Henrik bizalmát, aki bár ekkor még laikus volt, 1518-tól magas egyházi tisztségekkel és javadalmakkal halmozta el. Az ifjú Paul 1521-től Itáliában Padova Egyetemén tanult alapos humanista műveltséget, jogi és teológiai tudást szerzett. Mesterei között volt a neves műpártoló bíboros Bembo, több pápa bizalmasa, valamint Sadoleto. Diáktársai közül is sokan írták be nevüket a kor történelmébe és egyház történelmébe. Így egy baráti körbe tartozott vele Stanislaus Hosius, a későbbi bíboros a lengyel pázmány, Gian Pietro Caraffa, a későbbi 4. Pál pápa, Giovanni Morone, bíborosként a tridenti zsinat egyik főszereplője, vagy az a Pietro Martire Fermigli, aki a reformáció oldalára állva 6. Edward uralkodása idején aktív szerepet vállalt Angliának az új hit oldalára állításában. 1524-ben tért vissza Paul Angliába, ahol a király püspökséget ajánlott neki, de azt nem fogadta el. Ezzel együtt a 20-as évek második felében is több egyházi havadalomnak volt a birtokosa, diplomataként, követként pedig számos ügyben képviselte a kontinensen 8. Henriket. Kettejük viszonya a király és Katalin királyné válásának, illetve házasságok érvénytelenítésének ügye miatt romlott meg. Paul kezdetben csak az ügy káros következményeire, később azonban teológiai abszurditására is figyelmeztette az uralkodót, majd pedig Franciaországba és Itáliába távozott. A következő években pappá szentelték, tanulmányokat folytatott Párizs és Padova egyetemein, majd pedig Rómába ment és a kúria szolgálatába állt, mint az angol ügyek szakértője. Erre az időre esett végleges szakítása a királlyal, amiután a római egyház elkötelezett híveként a Henrik és Anglia elleni fellépés érdekében kiterjedt a diplomáciai munkát végzett. A megtorlás nem maradt el, hiszen otthon az uralkodó távollétében halálra ítéltette, bérgyilkosokat küldött rá, családja szinte valamennyi tagját pedig felségárulás vádjával vérpadra küldte. Paul 1536-ban harmadik Pál pápától elnyerte a bíbort, 1542-ben pedig több régi diáktársa társaságában tagja lett a tridenti zsinatot előkészítő bizottságnak, amelyben az egyházi reformok mellett elkötelezett főpapok és teológusok dolgoztak, és neve még a pápai trón várományosaként is felmerült. Ezzel egy időben kinevezést nyert a zsinat egyik levezető elnökévé. Ezt a munkát pedig nagy odaadással végezte is az 1545-ben megnyíló első ülésszakon. Közben írói tevékenységet is kifejtett, amelynek legfontosabb dokumentuma De Concili címet viselő a zsinati teológia kérdéseit és a zsinatok történetét elemző munkája. Közben a távolból élénk figyelemmel kísérte az otthoni eseményeket, 6. Edward halála után pedig már készen állt arra, hogy hazatérjen. Erre némi várakozás után 1554-ben került sor, amikor teljhatalmú pápai legátusként szállhatott partra a Szigetországban. A parlament neki tette le a Róma iránti hűségesküt, és ő oldozta fel a testület tagjait korábbi bűneik, eretnek és szakadár múltjuk vétkei alól. A következő időszakban a rekatolizálás határozott, ám mértéktartó módját választotta, bár megtiltotta a Coverdale féle angol biblia használatát, azonban új katolikus szellemű angol fordítás elkészítését kezdeményezte, mindenkit meghagyott egyházi állásában, aki lojálisnak bizonyult, és szemet hunyt a felett is, hogy a hívek több helyen továbbra is két szín alatt, de a hagyományos latin liturgia és mise keretében veszik magukhoz az Úr testét és vérét. Befolyása hatalma 1556-ban ért delelőjére, amikor elfoglalhatta a Canterbury érseki széket, ami azt jelentette, hogy most már ő volt Anglia prímása, egyben pedig a pápa rendkívüli hatalommal felruházott legátusa is, aki a katolikus ügyek védelmében neves dominikánus és jezsuita teológusokat hívott a kontinensről az országba. Miközben a katolikus egyház újjáépítésén fáradozott, világosan látta azt is, hogy annak sikere egyedül Mária királynő uralmának köszönhető és félő, ha az uralkodó örökös nélkül távozik az élők sorából, mint korábban öccse, a Szigetország a luteránusnak nevelt Erzsébet uralma alá kerülve visszatér a 8. Henrik által előidézett szakadásba és a protestantizmus oldalára pártol. Közben 1554 végén felújította a parlament azt a több eretnek ellenes törvényt, amelyeket még 8. Henrik hozott a 20-as évek végén, a reformáció terjedésének megakadályozása érdekében, ezek alapján pedig megkezdődött a prominens újhitűek letartóztatása, bíróság elé állítása. Paul kardinális ezekben az ügyekben annak a híve volt, hogy az érintetteket igyekezzenek a katolikus egyházba való visszatérésre, bűnbánatra bírni, Mária királynő és környezete, Gardiner püspök és mások viszont az erőszakos megoldást pártolták. Végül az ő véleményük diadalmaskodott, aminek eredményeképpen 1558-ig mintegy 300 halálos ítélet született. A kivégzettek között voltak nemes urak, de egyszerű emberek is, valamint több korábbi püspök, mint Latimer, valamint a hitújítás mellé pártolt teológusok. Ebben a folyamatban került sor Kramer érsek perbefogására is. Az érsek kezdetben megtört, bűnbánatot tartott és nyilatkozatban ítélte el korábbi eretnek tevékenységét, a Rómával való szakítást, a király első házasságának érvénytelenítését, nyilvános eretnek pártolását. De ez már nem segített rajta, mert bírái mágia halára ítélték, mire 1556 márciusában már a vesztőhelyen visszavonta beismerő vallomását, bűnbánatát, és mint az új hit mártírja lépett a lángok közé. A halálos ítéleteknek, különösen pedig Kramer perének azonban az a hatása volt, hogy a közhangulat Mária és a katolikus restauráció ügy ellen fordult. Mutatta ezt, hogy több helyen lázadások robbantak ki az országban, és egy kiterjedt összeesküvésnek is nyomára bukkantak a hatóságok. Az érdeklődés előterében azonban ekkor már nem annyira a hitügye, hanem a királynő házassága és esetleges gyermekeinek a születése került. Dinasztikus megfontolásból Mária rokonában, 5. Károlynál a bő évtizeddel fiatalabb fiában és örökösében, 2. Fülöp ekkor már spanyol királyban talált férjet magának. Ez egyben angol-spanyol szövetséget is jelentett, spanyol befolyást, aminek számos ellenzője volt az országban. Maga a Frigy létrejött, de a várva várt gyermekáldás elmaradt. 1557-ben Fülöpöt uralkodói teendői hazaszólították, Mária pedig kénytelen volt belátni, hogy meddő, gyermektelen marad. Mindenki tudta, hogy halála esetén Erzsébet hercegnője Jane Seymour lányáé lesz a trón, aki luteránus szellemben nevelkedett, és akitől az önálló angol egyház újjáélesztése, az anglikán államegyházi rendszer feltámasztása várható. De lassan elkövetkezett Mária rövid uralmának a vége. A gyenge alkatú, sokat betegeskedő, depresszióval küzdő királynő 1558 őszén elkapta az influenzát, amelynek járványa éppen ekkor tombolt a Szigetországban, és 1558. október 17-én meghalt. A katolikus restauráció lehetősége ezzel elenyészett már csak azért is, mert néhány napra rá a járvány áldozataként Paul kardinális is távozott az élők sorából. Mária rövid uralmára a későbbi anglikán protestáns emlékezet igen gyászos fényt vetett, hiszen a későbbi századokban véres Máriaként emlegették némileg igaztalanul, mert sem erődeinél, sem utódainál nem követelt több mártírt és áldozatot az ő uralma. Erzsébet trónra lépésekor a radikális svájci szellemiségű reformáció hívei abban reménykedtek, minden ott folytatódik, ahol VI. Edvárd halála idején abba maradt. Várakozásukban kezdetben nem csalódtak. Az ifjú királynő azonnal hatályon kívül helyezte a nővére idején elfogadott a katolikusoknak kedvező törvényeket, megfosztotta hivataluktól a katolikus szellemiségű az új kormányzattal ellentétben álló püspököket, visszaállította a Kremmer féle imakönyvet és egyházi rendtartást, és visszahelyezte hivatalukba a korábban elűzött papokat. Ezzel egy időben a királynő visszahívta követeit Rómából, a megíresedett Canterbury érseki székbe pedig egy mérsékelten protestáns teológust ültetett Matthew Parker személyében. Parker feladata lényegében a reformáció konszolidációja volt Angliában, ami nagy csalódást jelentett a radikálisok számára. Ráadásul maga a királynő lényegében apja egyházpolitikáját és a mérsékelt luteránus hitújítás elveit kívánta a gyakorlatba átültetni. Ennek megfelelően a püspöki egyház szervezet fennmaradása mellett foglalt állást, a liturgiában pedig például a stóla és a karink használata tekintetében a hagyomány megőrzését kívánta. Dogmatikai kérdésekben ugyanakkor kezdettől ő és Parker is Bullinger nézeteihez igazodott, az úrvacsora értelmezésében a korai angol felfogás az ő nézeteihez közeledett. A teológiai bizonytalanság évtizedekig eltartott, egészen addig, amikor Róma kiközösítette a királynőt, aki úgy döntött, egyre határozottabb eszközökkel lép fel a katolikusok, mint uralma ellensége ellen, de a radikális protestáns irányzatokat is igyekszik kordában tartani. Az uralkodó hosszú töprengés után végül úgy döntött, hogy azt a sajátos államegyházi modellt választja, amely elveiben a mérsékelt és a radikális reformáció közötti átmenetet jelent, intézményi, szervezeti, sőt liturgikus tekintetben viszont sok mindent megőriz a katolikus hagyományból. Első általános egyház rendezési intézkedéseit még a Kremmer-féle szabályokhoz való visszatérés szándéka hatotta át, visszautasította viszont a parlament által neki felkínált egyházfői címet, helyette az egyház legfőbb kormányzójának titulusát választva. Az anglikán egyház végső konszolidációja azután 1572-ben következett el, amikor elfogadásra került az úgynevezett 39 cikkely, az államegyház hitvallása és rendtartása, amely azóta is az anglikán egyház alapdokumentuma. Kedves hallgatóim, mai időnk végére értünk, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztust!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották. Mária Rádió.